köszöntöm Önöket, egy meglehetősen furcsa csapattal állunk most föl erre a mérkőzésre, mert a régi csapatból. Csintalan Sándor.
Jó nagyot, magyarok.
Kéri László.
Jó napot.
Szerintem ebben az összetételben még nem fociztunk, Horváth Gábor. Jó napot. És Nagy Attila Tibor.
Kérdés, hogy ki a furcsa ebben a csapatban?
Az összetétel, hogy csak arra utattam, miért félreérthető volt?
Nem volt érthető, értettem a furcsaságot. Azt hittem, hogy nem dajároltattam be a hajamat, hogy itt a lórom piros, vagy valami ilyesmi.
Kezdjük azzal a témával, amiből egy kicsit hát ilyen pír szökik az arcomra. Ugye a pápa látogatás körüli mindenféle fideszes holdudvar, vagy újságírói holdudvar megengedett magának egészen elképesztő dolgokat, már legalábbis hasonló műsorokban, mint amiben mi is itt ülünk. Aztán ugye az is volt hír, hogy nem találkozik a pápa Orbán Viktorral és Áder Jánossal, most úgy tudjuk, hogy mégiscsak fog. Az egész, ami körül, az egész látogatás körül kialakult, szerintem teljesen nemtelen.
Nekem azt tűnt fel, hogy a fideszesek, egyes fideszes vagy Fidesz közeli megmondó emberek milyen hamar ugrottak a témára, anélkül, hogy pontosan ismerték volna a napirendet. Tehát igazából már akkor is lehetett tudni, hogy a program még nem végleges, nyugi, ehhez képest valóban hát egész fura dolgokat is lehetett hallani egyes megmondó emberek részéről. Itt van az, amikor valakinek hamarabb jár a nyelve, mint az esze. Tehát érdemes előbb alaposabban tájékozódni, mielőtt valaki felül ilyen-olyan híresztelésnek. Mert lám, a jobboldaliak megnyugodhatnak, úgy néz ki, hogy Orbán Viktor mégis fog tudni magáról vágóképet készíteni a pápával való találkozást.
Köszönjük, keverjék egymást majd. Szóval én azt nem értem, hogy van itt egy olyan államocska, aminek másfél ezer éves, hihetetlen kifinomult diplomáciai rutinjai vannak, akik a nemzetközi érintkezésnek olyan egészen apró gesztusait is sok száz éve begyakorolták, hogy minden üzenetnek pontosan lehet tudni az értelmét, amikor küldik, meg amikor dekódolják. És van egy másik ilyen állam, amiknek, hát mondjuk így, hogy teljes körülön lecserélt, és a Szijjártó generációjára meg a futszál csapatára szabott személyzete van, akinek talán a nemzetközi érintkezési rutinjai mondjuk így finoman nem vethetőek teljesen egybe a vatikáni tapasztalatokkal. És ott van ez a Semjén, aki már nem tudom hány milliárdot, de nagyon sok milliárdot elköltött erre a rendezvényre, hogy ebben a háromszög alakzatban mi nem tudott csönd lenni. Tehát hogyha volt is vatikáni üzenet, mi nem ültek le megvárni, amíg azt megfejtik. Miért kellett ilyen iszonyú hamar reagálni, mert egyről meg vagyok győződve, hogy ha volt valahol tévedés, akkor az legkevésbé a vatikáni diplomáciában képzelhető el, bár én ehhez nem értek, csak az eddigi történeti ismereteim azt súgják, hogy ennek a botránynak az okait a legkevésbé a Vatikánban érdemes keresni.
Minden esetre ez az eset számomra azt bizonyítja, hogy azért a Fidesz holdudvarában vannak öntörvényű emberek. Tehát sokszor képződik olyan érzet a kormánykritikus médiumokban, meg megmondó embereknél, hogy a Fideszben mindent egy központról irányítanak, gomnyomással mindenki azt mondta, amit a központban elhatároznak. Ez alapvetően egyébként igaz, de azért a jobboldali értelmiségiek között azért van egy-két öntörvényű ember, és szerintem ennek a következményeit láthatjuk.
Szerintem
most.
Ez az öntörvény, ez egy nagyon túlbecsült minősítés. Én inkább azt mondanám, hogy vannak ilyen túl teljesítésre kódolt emberek, akik képtelenek megítélni, hogy mikor hol van a segnyalás standard szintje, hogy csak eddig érdemes nyalni, tovább már nem, hanem lendületből azonnal nekiállnak, és a tőlük nem elvárt elánnal és energiával is kezdik ilyenkor védeni a főnököt, meg a nem létező becsületet. Szerint én inkább erre hajlanék, mert ez az öntörvényű, ez azt mutatja, mint a lenne valami törvény.
Hát azért Bajer Zsoltnak a stílusa nem mindig illeszkedik a Fidesz ösztílusához. Én erre gondolom.
Akkor maradjunk így, hogy így is lehet mondani.
Nagyon érdekes szerintem, hogy a rendszernek ugye nem csak egy lényege van a lopás, hanem két ilyen fő vonása is van, a másik az állandó hörgés. Tehát mindig kellenek ellenségek, és az ellenség céljára bárki megteszi.
Már volt ellenség, tehát a
migránsok és Soros György, a lecseget, és akkor lehetett Norvégia, Svájc, Liechtenstein is lehetett ellenség, az ír labdarúgó válogatott is lehet ellenség, és egyáltalán mindenki lehet ellenség, aki ki lehet kiáltani ellenségnek, mert a rendszernek szüksége van az ellenségre, úgy hiányzik neki, mint egy falat kenyér. És egyébként a pápa pedig egészen meglepő szerepet tölt be, ugye hát ledemensezték már korábban is. De emlékszünk, hogy mit mondtak Angela Merkelre, aki ugye, aki nélkül Orbán Viktor most nem lenne miniszterelnök. És egy csomó mindenki más is azonnal ellenség lett, a Donald Tusk, aki a legnagyobb cimbi volt még korábban, ő is ellenség, és mindenki ellenség, egyáltalán mindenkiből lehet egy pillanat alatt ellenséget kreálni, és ez Szemmel Tamást, ez egy lelki szükség lett ezeknek a megmondó embereknek, de ennél fontosabb, hogy ez nyilvánvaló áldást kap fölülről, mert hiszen a rendszernek ez mindig nagyon jó.
A végig napokon keresztül tátott szájjal ültem. Egy picit összecsukódott a szám, amikor tegnap végül is egy éppelmű embert én akkor hallottam el, amikor a Magyar Gyuri azt mondta az ATV-ben a maga sajátos stílusában, hogy álljon már meg, hiszen nem tud senki semmit, és az intézmény sem a pápa, sem a pápai kúria egy rohadt szót nem szólt ezzel az üggyel kapcsolatban. Mert azért azt valljuk be őszintén, kedves ellenzéki barátaim, hogy ők is belementek ebbe a játékba. Hát itt egy viszonylag marginális lengyel katolikus lap földobott valamit, hát az, hogy a sajtó átvette, én most nem a sajtót fikázom, ez egy dolog. De épelmélyű emberek itt, politikából élő, ebből fizetést húzó személyek, napokon keresztül, ugye a kormánypárti ellenzék, vagy a kormánypárti, a kormánypárti megmondta emberek, túllihegve egyetértek veled. És én láttam már ilyeneket. Ugye amikor a főnök, pont paradox, amikor ugye ki kell találni, hogy vajon mi a jó, mi fog tetszeni a főnöknek, és egyébként a Fideszen belül, most már gazdasági politika és mindenféle értelemben, médiapolitikai értelemben is verseny van. Tehát túl kell lihegni a másikat. Na mindegy. Ugye egyik oldalon elkezdték anyázni a pápát meg egyáltalán, amúgy meg az ellenzéki politika velük versengel. Ó, édes jó Istenem, milyen fasz a gyerek ez a pápa. Hát nem fog szóba állni ezekkel az izékkel. Hát ugye ez ment, és hol van valami, ami releváns a Vatikántól? Aztán hát, ma, vagy tegnap megjött.
Várjál, mert a Semmilyen Zsolt, aki ugye...
De leszarom a Semmilyen Zsoltot, hát az érdektelen.
Bajer Zsolt osztálytársa és legnagyobb cimbije, akinek első kézben van információ, mert elrongyolta az Erdő Péterrel Vatikánban. Bajerek tudtak valamit, amit mi nem tudunk.
Hát ide figyelj, ezek az emberek vagy tudnak, vagy nem tudnak, én ebből egyáltalán, tehát azt, hogy mondjuk a semmi, hát lehet, hogy egyszerűen fogadta őket a portás, hát honnan tudod? Én azt gondolom, hogy felnőtt ivarélet, valaha fegyverviselésre jogosult állampolgárként azt tudni kell, mindenekelőtt például azt, amit a Laci is mondott, hogy ott nem szoktak ilyen kiszivárogtatásra, vagy ha szoktak, az nem egy ilyen látogatás, nem egy protokoll rendezvény, és a többi. Ez az egyik dolog. Amúgy egyébként, a rettenetet, meg a, ezt azért valljuk be őszintén, a félelmet persze megértem, de nem kellett volna nekik hangot adni ennek a félelemnek, ha egyébként egy picikét is profik vagy, egy picit meglepőt fogok mondani, hogy tisztességesek. Mert amúgy egyébként ez az eukarisztikus világkongresszus és maga pápa látogatás is velősen fogja a Fidesz részéről, választási kampány eszközévé válni. Nem én fogom választási kampány eszközévé tenni. Ők fogják azzá tenni. Ezt azért, hát szeptemberben
hát
lesz.
Mennyi pénzt beletöntek eddig, ha végignézett, hogy másfél év alatt hányszor kapott újabb költségvetési támogatást.
Jó, ennél többet csak a vadászati világkiállítást kapott, úgyhogy nagyon nem becsüljük meg.
Ezt is összenekeverjék, igen. De még a Gábor, amit mondott, szóval én szerintem az a háromunk vagy négyünk véleményéből a legfontosabb, hogy a Fideszben annyira elszabadulhatott és alapvető politikai viselkedés struktúra képző tényező ez az ellenségtermelés, hogy bármiről van szó, bármilyen esetről, bármilyen relációról, fontos megtalálni azt, akivel szemben te támadni akarsz, vagy vélt védekezésre szorulsz, hogy ez eljutott arra szintre, hogy már nem tudják pontosan szétszálazni, hogy mikor érdemes ezt csinálni, reflexesen csinálják. Tehát ebből nekem ez megvilágosító erejé volt, amit mondta, hogy annyira elszabadult ez a paranoid gondolkodás, hogy mi csak akkor létezünk, ha valaki minket lenéz, vagy megsért, de ha nem, akkor teszünk róla, hogy úgy látszódjék, és akkor ebben nem képesek még azt sem végig gondolni, hogy hát uram, atyám, 11. éve tömitek az egyházat rengeteg pénzzel, és legalább ennyire megbíznátok bennük, hogy tisztázzák már helyettetek ezt az egészet. Miért kell megszólalni kormányzati politikusnak, fideszesnek egyáltalán ebben az egészben? Ezt én nem tudom fölfogni, csak egy módon futok a pénzem után. Hát ezért? Ezért tömlek én benneteket? Hát mit kaptatok ki az elmúlt 10 évben, és ennyit nem tudtok elintézni nekem? Tehát valószínű, hogy néhány olyan embernek, aki előbb szólal meg, és itt meg neked gondolom, hogy igazad lenne, hogy ez a mentalitás, hogy hát nem szolgálják meg azt a pénzt, amit kaptam.
De ugye ez azzal kapcsolódik össze, hogy a NER egyik fundamentuma az az, hogy üldöztetve vagyunk. Tehát az üldöztetés, ennek az ellenségkeresésnek abban van a végkimenete, vagy annak érdekében, hogy fent tudja tartani azt a látszatot, hogy egyrészt a mi kis hazánk üldözve van, és Orbán Viktor az, aki minket megvéd bárkitől. Ugye már az az ideológiai követelményrendszer, amit idézőjelben, amit megfogalmaztak, mondjuk a jobbról, a pápa kritikájaként, aki ilyen gazember, hogy egyébként ugye még egyébként a Fidellel hajlandó találkozni, de mondjuk Orbán Viktorral nem, ennek egy része, és ez bizony, ez a két dolog összekapcsolódik, és ezért nem fog soha véget érni. Tehát, hogyha egyszer csak kiderül, ne, hogy a mi kis hazánkat nem üldözik, akkor összedől a rendszer.
Hát, én amikor az első híreket hallottam, az jutott eszembe a Tanú egyik híres jelenet, hogy már bárs cselftársat ki se akarják írni. Tudod, amikor megnézi, hogy jön a pápa is, és nem lesz majd itt nekünk.
De volt egy nagyon érdekes vonulata, hogy a pápa keresztény ellenes. Mert hiszen nem gyakorolja a megbocsátásnak a kegyét. Én nem vagyok egy ismerője, nagy ismerője a Bibliának, de azt hiszem, hogy ez úgy össze van kapcsolva, hogy először bűnbánatot kell mutatni. Tehát be kell ismerni a hibáját valakinek, bűnbánatot gyakorolni, és akkor megbocsátatnak.
Na most akkor
egyetértünk, akkor a Bencsikkel abban, hogy itt valami bűn történt, amit meg kell bocsátani.
De egyébként meg ismerve...
Túlbecsüled ennek a végig gondoltságát.
Szerintem ezt akarom mondani, hogy ismerve a szereplőket, elképzelhetően az is, hogy Semjénnek volt egy fél mondata a Bayer felé, hogy te, és mi van akkor, hogyha most a menekült válság miatt nem fog találkozni a pápai a Viktorral. Basszátok meg, lehet, hogy ez, és akkor ez dagadt azzá, hogy a végén már...
Azért ne kíméljük magunkat, ez őrültem felszínes, gyermeteg, mit... Nem találok rá jelzőket, tényleg most is, hogyha erre a vitára gondolok, erre az egy hétre egyszerűen tényleg, jó, nem most fogom meghozni, de soha többet nem fogom kinyitni se, vagy szóba se állni a magyar politikával, ettől persze, hogy nem fog megrendülni természetesen, de hát ez valami vicc.
Amit a Gábor mondott, az szerintem egy nagyon fontos kulcs, és azért, hogy ilyenekre még számíthatunk. Tehát ez olyan, amit nem hát is tudtál volna megálmodni, de azért majdnem egy évünk van még, ami kampány körülmények között telik el. Szerintem az egészből csak az a tanulság, hogy bármi megtörténhet, és jut eszembe, emlékeztek, a Kissinger mondta a Nixonnak, hogy tudja, elnök úr, van úgy, hogy előbb-utóbb a paranoiásnak is lesznek ellenségei. Tehát, hogy azért veszélyes ez az egész, hogyha te ráállsz erre a gondolkodásra, hogy az egész világ ellened van, akkor előbb-utóbb rá fogod kényszeríteni a világot, miközben a világ nem tud róla, hogy neked ellenséged.
Jó, szóval, hát az elmúlt százalmi hát...
Nem jelentékenítem ezt az egészet, de úgy, hogy van nevetséges és szánalmas, és engem ilyen magyarként is megaláz ez az egész, de sajnos nincs vége.
Itt szó nincs arról, hogy jelentékteleníteném én ezzel őszintén, szóval én legalábbis úgy gondolom, és úgy érzem már, meg úgy élem át, hogy pontosan Összeszarom magam, hogy ilyen, ezeknek az embereknek a kezében van az ország jövője. Igen, Laci, és ezzel a választás után se lesz ennek vége, és akkor se lesz vége egyébként, ha kormányváltás lesz. Mert ez a hülyék országa. Ez a rémes ellen. Jó, majd elmondod, hogy nem.
Minden ország ilyen, csak ezt...
Egy lófaszt.
Dehogy.
Ugyan már. Ez olyan mély volt, szerencsére nem fizikailag, de a fizikai mélységeit is el fogjuk érni, mert sajnos ennek van, ez egy zsákutca. Neki fogunk menni a falnak. Neki fogunk, és vérző fejjel fogunk belőle kijönni. És vérző fej nélkül nem fogjuk megúszni. Kész. Ennek a politikai elitnek ez az állapota ebbe bele fog vinni, ezt lehet tudni előre, és egyébként később, tudta is előre.
Én hallgatnám Kéri Lászlót arról egyébként, hogy ez milyen ősi módszer, amit Magyarországon alkalmaznak, és hány száz és ezer rezsim élt sokkal tovább, mint ahogy kellett volna neki. Azért, mert ezt eltanulták, viszonylag könnyű egyébként. Ijegységet kell kelteni, félelmet kell kelteni, és a védelemért cserébe mindössze a lelketeket kérjük.
Egyébként azért ne felejtsünk el, hogy ez az ország egy alapvetően sikertelen ország volt az elmúlt több száz évben. Tehát ez nagyon, ennek az országnak a genetikája, ha úgy tetszik, genetikájában nagyon belévésődött, hogy alig volt siker. Tehát mikor volt az utolsó győztes csata a magyar történelemben? Nem egészen erre gondoltam, de például én attól tartok, hogy majd, hogy nem Mátyás királyig kéne visszamenni, tehát mondjuk a 15. századig. Tehát nagyon kevés siker érte azóta az országot, és emiatt a
frusztrációt... Bocsánat, a tavaszi hadjárat azért...
De annak a vége egy vesztes háború lett, igen, sajnos. De ha győztes háborúra gondolunk, akkor hát talán még a Bocskai féle felkelés némi megszorítása, vagy Bethlen Gábor egyes háborúi, csak ebből is látszik, hogy nagyon vissza, nagyon messzire kell mennünk. Tehát ez a borzasztó ingerültség, feszültség, frusztráltság nagyon végigmegy a magyar politikában, nem véletlenül, hiszen történelmi okai, hagyományai vannak, és az a hatalom, amely ezt jól meg tudja lovagolni, az sikeres lehet. Igaz, hogy Orbán Viktor másfelől meg arra is ugye, hogy miközben minket támadnak, védekeznünk kell, utalnék a nagy arányú hadsereg fejlesztésre, ami az elmúlt pár évben megy. Közben ő próbálja azt elhitetni a magyarokkal, hogy mégis győztesek kezdünk lenni másfelől meg.
Hát szégyen. Azért, hogyha még lehet ez. Szóval egykoron voltam 20 évig ilyen politikai szocializáció, politikai kultúra kutató. Ebben a magyarázatban lépten nyomon beleütköztünk a szakmai viták során is, hogy én mindig egy kicsit kétkedve fogtam, főleg utána, hogy jobban megismertem néhány európai néptörténetét, és elhűlve láttam, hogy az írek, a finnek, a lengyelek, vagy a ciprusiak története jóval több kudarccal, vérrel, szinte a népteljes megsemmisüléséig. Mondtam a finneket is, akik alig egy hajszál választott el a kihalástól, vagy a meggyilkolástól őket, és mégis túl tudnak kerülni ilyen típusú hagyományon. A magyar politikai kulturális hagyomány is sokszínű, ott értek veled egyet, hogy ebből a hagyományból egy politikai osztály, uralkodó osztály felelőssége, hogy válogat. Ebből a hagyományból a legretrográbbat választja ki, és abból csinál kormányzati politikát, és azt löki mintaként a kultúrára, az oktatásra, minden, az tragédia. Azzal egyet értek, csak azzal nem, hogy a magyar történelmet egy ilyen fatalistaként fogjuk föl azért, mert vannak olyan vezetőink, akik kifejezetten most ennek a fatalista örökségnek a kényszer sikeressége, hogy eddig a magyar nem, de mióta mi itt vagyunk.
De ezt mondja Orbán.
Hát ezt mondja, hogy hát ez a legsikeresebb évtized, meg soha nem volt meg egy
ilyen. Ezt mondta Donald Trump Amerikában.
Én értem ezt, csak azért, mert van egy ilyen minta, az uralkodó politikai rétegni, ezt szerintem nekünk semmiképp nem szabad támogatni, még magyarázó elve elfogadása kint sem, csak ennyit akartam.
Holnap kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság, aminek itthon is lesznek mérkőzései. És hát egy rendkívül ciki jelenet zajlott le a héten barátságos mérkőzésen, amit az írek teljesen félreértelmeztek, ugyanis az ír szövetségi kapitány azt mondta, hogy az ír válogatottat fütyülte ki a magyar közönség. Ugye az írek letérdeltek Amerikából áthozva, ugye a George Floyd halála után elterjedt feketékért kiálló térdepléssel. A magyar válogatott előre közölte, hogy ők nem fognak letérdelni, ők a rasszizmus ellen más eszközökkel küzdenek. Na most, ez a bevezető, és ez szólt inkább a nézőknek. Azért azt mindannyian tudjuk, hogy óriási bajban lehetett az MLS, ugyanis ha a magyar válogatott térdel, akkor a magyar válogatottat is kifütyülték volna, ebben én majdnem biztos vagyok. Tehát ők ezért inkább azt választották, hogy akkor a magyar válogatott ne térdeljen le. Na most ebből kifolyólag az összes válogatottat ki fogják fütyülni, amelyik letérdel. De ez a világban, meg szerintem mindenhol, ez mindenhogy lehet magyarázni, félremagyarázni, belemagyarázni, és figyeljétek meg, rajtunk lesz a világ szeme emiatt, a füty miatt.
Meg én azt kell mondjam, amit az előbb a Sanyinak próbáltam közbevökni, hogy ne essünk az önostorozásnak a hibájába fölöslegesen. Van nekünk elég gyengeségünk, speciál az angol-románon Birminghamben is fütyültek, mert az angolok letéldeltek, a románok nem. Ott az angol szurkolók kifütyülték, hát egy részük kifütyülte a saját csapatukat, annyi volt a mentség, hogy egy másik részük meg tapsolt nekik. Ugye az, hogy ez a szokás, van-e értelme, vagy nincs értelme, hogy abba lehet-e hagyni, vagy nem lehet abba hagyni, ez egy más kérdés. A válogatottak egyik fele térdelni fog, a másik fele nem fog térdelni, speciál a spanyolok se fognak térdelni, pedig ők elég nyugatra vannak tőlünk. De persze azt lehet látni,
nekik
hogy...
Nekik már nem kell térdelni.
Igen, de azt lehet látni, hogy a szlovák, vagy a lengyel, vagy az ukrán, vagy az orosz válogatott a magyarokkal van egy kultúrkörben. Ami megint csak nem tragédia egyébként, én nem gondolom, hogy ettől nekünk kútba kéne ugrani, csak tudnunk kell, hogy hol vagyunk. Egyébként a futballszurkoló az egy egészen más állatfaj, mint a hétköznapi ember. Én mind a kettőben benne vagyok, tehát én azért elég sok futballmeccset láttam, meg látok. Járok bajnoki mérkőzésekre. Amikor az MTK vezet a Vasas ellen, akkor a Vasas baloldali frász. Szóval a Vasas tábor akkor hihetetlen antiszemitizmusban tud kitörni. Hogy amikor a Vasas vezet, akkor nyugalom van és békesség. Ugyanez van egyébként minden másban. Speciál a magyar válogatottnak is van fekete tagja. Én nem irigylem ezt a szerencsétlen srácot. Végighallgatta a magyar himnuszt, majd meghallgatta a fütyülést, és mi az ördögöt gondolt magában.
Aki francia egyébként.
Hát ő francia állampolgárságú, de hát egy fekete srác egyébként.
Én azért örülnék, hogyha a szurkolók, hogy mondjam, nagyobb tiszteletet tudnának tanúsítani. Én nem nagyon szoktam meccsekre járni, de néhány évvel ezelőtt elmentem egy magyar-román meccsre itt Pesten.
Jól kezdtem.
Magyar-román-magyar izrael külön
történet. Hát igen, a legsemlegesebb magatartás.
És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon furcsán éreztem magam, mert körülöttem minden szurkoló tele szájjal szitta a románokat, és most nem is kívánom megismételni azt a szöveget, amit hallottam, és például egy középkorú papát láttam, hogy keményen szitta a románokat, és akkor a kisfia is nagy évezette szitta szintén a románokat. Tehát én azt gondolom, hogy értem, hogy a mieinkért harcolni kell, meg küzdeni kell, meg hevesnek kell lenni, de egy népet általában véve szídni, ez nem helyes, erre meg kéne tanítani még a magyar szurkolókat, tehát némi edukációs hiányt én még tapasztalom.
A magyar ír alatt végigment a lesz még Erdély magyarországi, és ki nem ugrál büdös román. Tehát ne tévedjünk, ez egy egészen más történet.
Ez egy más szubkultúra, de ugye megpróbálom két száron nagyon rövidre fogni. Az egyik, hogy én gyerekkoromtól egy elkötelezett sportfogyasztó voltam, ezért ezt a hullámzás, hogy mikor, milyen mélységben kapcsolódik bele a sport az aktuál politikába, ezt azért sok évtizeden keresztül. Voltam én jégkorong meccsen Lettországban a CSKA Moszkva ellen. Voltam én a Ráznán stadionban, Jerevánban az SKA Rosztov ellen, és nem mondom tovább, én igyekeztem sok országban látni ezt, és őszintén szóval azt látom, hogy mihelyt bármilyen sporták, kosárlabda, jégkorong, foci, van etnikai dimenziója a tétnek, tehát hogy a szembenállóknál beviheted a magad xenofób magatartását, és meg tudod mutatni, hogy te a saját népedet bármi áron megvéded, még ha öttusa versenyről van szó, akkor is ez nem magyar sajátosság. Sajnos. A másik viszont, hogy elkezdtek az elmúlt évtizedekben főleg a rasszizmussal szemben, először a kosárlabdában, aztán az atlétikában, aztán a labdarúgásban is ilyen különböző mércéket szabni, hogy például Angliában volt ez a legkeményebb, aztán Franciaországban is, hogy akár be is tiltottak meccset, félbeszakítottak, hogyha elkezdtek a fekete focistákkal szemben balándobálni, fütyülni, meg minden. Azt akarom mondani, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy azok a magyar szurkolók, akik most fütyültek, ha megkérdeznék őket, hogy te miért is fütyültél, hogy pontosan tudná, van egy ilyen mély szokás ezt, amit te is mondasz, hogy mihely egy nemzeti meccs van, azt hiszi, hogy a nemzete melletti kiállás a másik nemzet gyalázásával azonos. Erről leszokatni ezt a populációt, akinek ez az egyik ilyen szocializációs mintatanulása, én nem hiszem, hogy meg fogom
érni. Mondjuk még mindig jobb így, mint hogyha fegyverrel fordulnának
egymással. Ez kétségtelen, és ennek nagy nemzetközi irodalom, hogy ez a mimézis most ebben nem is térik. Csak azt akarom mondani, hogy hajlokat tervez felvezetésed, hogy nem kell ezt nagyon túlbecsülni, de nem vagyok óra nagyon meggyőződve, hogy akik ott voltak, csinálták, azok tisztában voltak azzal, hogy ebből nemzetközi botrány lett, tisztában voltak azzal, hogy mit jelent a fütyülésük, és azt sem nagyon hiszem, hogy tisztában voltak azzal, hogy mit jelent a letérdelni. Csak a mássággal szembeni fölényem kifejezése, mert itthon vagyok és megtehetem a másikkal, az olyan mélyen kódolt csoport magatartás, hogy erről leszokatni azokat, akik ebben nőttek bele. Én ezért nem járok meccsekre. Tehát én 8 éves koromtól 24 éves koromig 16 éven keresztül minden héten kint voltam, és később folyamatosan leszoktam pont erről, mert elég nehéz elviselni, hogy én a meccset nézem, de a mellettem levők egymás lövik ilyen kis kézből lőhető rakétákkal, mert be tudja vinni. És megkérdezik tőlem a 88. percben a Fradi Dózsa meccs, hogy mennyi az eredmény, mondom, öreg, nézé föl, te nem ezért jöttél, ott van 2-2, és lövi a másik szektorra a rakétát, és uram, atyám, muszáj nekem ilyen helyre járni, és akkor megfogadtam, hogy bármennyire is gyerekkorom kedvenc szórakozása ez volt, nem járok.
Igen, de azért a miniszterelnök úr ma megtámogatta a randalírozókat, a fütyülőket, és akik azt mondta, hogy ő is ellenzi ezt a letérdelést szerintem. Igen. És ezt lehetne mondani egyébként, hogyha utána azt mondja, hogy természetesen meg kell adni a tisztességet a másik embernek, és az írjátékos, aki az ő fekete bőrű írcsapattársáért letérdel, annak ne kelljen már a magyar politikai, meg mit tudom, egy kulturális, szociológiai valósággal találkozni.
Az írjátékosok nem szavaznak Orbán Viktorra, a magyar szurkolók, igen, viszont persze, igen.
Olyan értjük, igen. Igen, ezek az ő emberei. Ha már itt tartunk, kíváncsi lennék, hogy a Fradi szurkolók, vagy a biztonsági szolgált főnökét miért pont most vitték el.
Jó, hát a hús csonttal mérik, ha már egyszer egyébként Magyarországon és ebbi mérkőzéseket játszanak, ebből az következik, hogy a világ sajtó és a világ figyelme ott van, egy ilyen kis mérkőzésen, hát bizony, hölgyeim és uraim, megmérettetünk.
A magyar portugálon, meg a magyar franciának nagyon sok fekete játékos lesz.
Nem tudom, emlékeztek, amikor ragadom.
Nem fejeztem még be, nagyon szeretlek benneteket, de nem fejeztem be. Szinte szó se jutottam. Amúgy ezt az egész kicsapot leszarom, de azért egyébként arra emlékeztetlek, Laci, mert volt egy olyan mondatod, hogy elkezdték, de azért te emlékszel a Heysel stadionra, meg hogy milyen világ volt mondjuk az UEFA, meg a brit labdarúgó szövetség keménykedése előtti időszakban, így nyilván nagyon sokan erre emlékeztek. Ember haláltól...
Akkor kezdték komolyan venni mindezeket. Sok ember halála kellett ez, amikor elgondolkodtak ezen, hogy talán kéne valami normatív rend a pályán való viselkedésben a nézőktől is. Igen, hosszú volt az. Én nem felejtem el egyáltalán.
Nem, most nem neked, hanem most valószínűleg egyébként...
Életem első tévészereplése az volt.
Igen?
Igen, azt
hogy sok ember, elég sokan nézik ezt a műsort, és nagyon szerintem egy jelentős részük például erre nem emlékszik, egyszerűen koránál fogva, egyszerűen ezek kiesnek. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. Én tényleg csak azt várom el, hogy tudomásul kell venni. Most persze itt Magyarországon is különösképpen most ez az érzékenységi verseny van. Éppen a Mandinerben olvastam a Szilvaitól, hogy ja, és akkor a mindenféle ilyen kisebbségek, meg etnikumok itten érzékenykednek, meg ugye a BLM is Amerikában. Ugye az egész mitológiánk arra épül, hogy halálosan meg vagyunk sértve a világra, ezt már az előbb taglaltuk. Azért azt gondolom, főleg, hogyha a világ porondjára fölépünk, hogy más érzékenységen. Senki nem mondta, hogy kötelező a magyar válogatottnak letérdelni. Azonban azt gondolom, hogy senki nem is tilthatja meg az ír válogatottnak, hogy mondjuk, ha úgy gondol, akkor letérdel, bár ez is egy félreértés, mert valójában nem letérdelésről van szó, és örülök neki, hogy te utaltál erre, és mondjuk maga Orbán főnök se tudja, hogy mit beszél térdelés kapcsán. De hát azt hiszem, hogy ez az elemi kulturált viselkedésnek a kérdése, és ebben az értelemben az, hogy az MLS, amíg a főnök meg nem szólalt, és szerintem most rosszul szólalt meg megint, kussolt. Mert csak annyit tudtunk meg, hogy jó, a magyar válogatott nem térdel le. De abban a kontextusban nem helyezték azért bele, és van erre apparátus, annak a közönségnek a számára is megvan az a média, ahol azért el lehet mondani, hogy hát ezek meg ha letérdelnek, hát ez vegyük tudomásuk. Két paszt térdelnek, azt mondja foci. És azért mégiscsak van valami felelőssége minden ilyen intézménynek. Ha úgy tetszik, a nép neve, most tudom, szándékosan vagyok provokatív. Hát a példamutatása vagy egyébben, hogy hogy viselkedek. Mert ha ezek a dolgok eszkalálódnak és elszabadulnak, akkor megint csak ugyanott vagyunk annál a kornál, vagy lehetünk abban a korban újba. Visszatér a történelem sajnos, ami mondjuk a Heysel stadionnal csúcsosodott be. Én meg tudom tenni azt a személyes válaszomat, hogy őszintén mondom, hogy most, mert nem tudom, hogy jövő héten lesz-e valami politikai jellegű labdarúgó esemény.
Lesz.
Lesz.
Nem tudod? Három komoly meccsünk lesz itt 15-től,
ja,
23-ig.
De mondom, hogy politikai.
Német, francia, ja, portugál.
Jó, hát ez a ti problémától kezdve, nem el semmi közön.
Ja, Sanyi, kimarad az életem.
Pedig azért is érdemes erről nekünk beszélni, mert most vár ránk a sűreje. Most lesz egy hónap Európa bajnoksága, ahol Európa nemzeti meszt vesznek, és három és naponta Laci, megmérkőzünk és mi is, aztán utána.
Ha a bunkóságunkat fogja közvetíteni az egész világ, az elég érdekes lesz.
Na most három olyan országgal mérkőzünk meg, akik világbajnokok voltak, meg Európa bajnokok, tehát tulajdonképpen és a mai világ legjobb csapataival. Olyan nagyon nagy sikerre nem számíthatunk, az igazság. Gyakorló világbajnok francia, előző világbajnok német, éppen regnáló portugál Európa bajnok ellen.
És de
most egy ilyen érzékeny közeg, amelyik azt hiszi, hogy igaz, hogy tudom, megvernek minket, de fütyülni én tudok jobban, ebbe belefutni nem lenne jó. Tehát azért érdemes erről beszélni, mert amúgy ilyen hónap vár ránk. Pillanatokon belül.
Németeknél is négy fekete bőrű.
Azért mondom, hogy a három csapat tele van.
Igen, de azt megússzuk, mert azt Münchenbe játszik.
Ja, azt igen, azt Münchenbe.
Igaz, hogy nem telt ház előtt, mert ez meg a másik aspektus az egésznek, hogy Magyarország az egyetlen hely, ahol úgy döntött a kormány, hogy mindenki mehet a stadionokban, miközben ugye Magyarország elég pocsékuláló halálozási statisztikában.
Eszembe aztán hagyjuk a focit, bár én aztán szívesen beszélek erről egész végig, de igen, igen.
Hálás vagyok neked.
Hogy az egyik, hogy emlékeztek, hogy amikor a Angol Labdarúgó Szövetség elhatározta, hogy bekeményít, akkor az első intézkedése az volt, hogy lebontott a kerítéseket és az üvegfalat. Nagyon érdekes, hogy ennek milyen lélektana volt, hogy onnantól, hogy akár be is ugorhatott volna az első tíz sorban
hát
bárki.
Hát azzal együtt, hogy aztán megnézhetem
de mégis ez egy nagyon érdekes. Fontos, mert igen, ugye építened kell az önkorlátozásra, te állandó úgy fogod fel a nézőt és aztán az állampolgárt, hogy neked állandóan kívülről kell normát állítani, és meg kell nevelni, és nem számítasz arra, hogy ő se hülye, ő is tisztában a saját érdekeivel, értékeivel, akkor ez egy bukó dolog. Még egy dolgot hagyd mondjak nektek, hogy elgondolkodtam azon, hogy 2008-ban Pekingben az olimpián nagyon rosszul éreztem magam a közvetítés alatt, mert a pekingi közönség mindig mindenkit kifütyült, aki nem kínai volt. Nem tudom, emlékeztek-e?
Én nem.
Hatalmas fügykoncert volt, úszás, atlétika, milyen külföldi. És én előtte három éve jártam Kínába, és úgy jöttem el abból az országból, hogy ez az országban soha többet nem menni, nem lepett meg ez a viselkedés ott, de élinken bennem van, hogy a pekingi közönség, te emlékszel rá akkor?
Hát egyrészt emlékszem rá, másrészt a két lányom anyja két évig Kínában tanult, kiment lendes liberálisként, egyébként egy szélső jobberként jött vissza, by the way, és igen, ez volt addig, amíg nem tanult meg kínaiul, addig egyszerűen ember számba sem vették arra. Bocsánatot kérek a nagy Kínától, rasszisták. Rasszistábbak, mint a japánok. És a kínaiaknál, hát akár nincsen win-win játék, semmiben.
Csodálatos történet, én is ez az egyetlen egy országon megfogadtam, hogy többet nem megyek.
Igen, tényleg.
Alig vártuk már, hogy kitegyük a lábunkat. Úgy, hogy tátott szája látunk a nagyfalon, meg a hadsereg, meg minden, tátott szája, de mégis menekültünk, már reptéren futottunk. Na jó, ez most...
Ennél csak a kínai orvostudomány.
De ha már erről beszélünk, Kínáról beszélünk, hát akkor ugye adódik az egyetem kérdése. Most úgy tűnik, hogy a kormány egyet visszalépett, és azt mondták, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetem ügyében. Mit gondoltok ez?
Mi nem azt mondta, hogy össze-vissza beszél a kormány? Ha összerakod, egy hónap május elejétől mostanáig, csak a kormány Palkovicstól eddig, hogy miket mondtak, ember legyen a talpán az a fideszes, aki eligazodik, hogy az ő kormánya mit akar ezzel az egésszel. Egy kérdést kéne föltenni, ki az az egy ember vagy egy család, akinek ennyire fontos ez az egész, melyik itt ezer sebből vérzik. Nem lehet megmagyarázni. Ezért a magyarázat naponta változik, meg attól függ, hogy Gulyás vagy Palkovics beszél, vagy minek. Szóval belefutott a Fidesz egy olyan ügybe, amit aztán azóta megmértek és látják, hogy a saját választóbázisuknak se tetszik. Azóta tart ez a visszatáncolás, csak baromi nehéz visszatáncolni egy ilyenből, amit már egy kész helyzet elé akart állítani.
Hát szerintem itt már szerződések vannak megkötve. Hát
van.
Hitelszerződések, stb.
Van egy előszerződés. Tehát van egy előszerződés, amelyet angolul nyilvánosságra is hoztak. Aztán van egy törvény tervezet, amelyet már beterjesztettek a parlamentbe, sőt, elkezdték tárgyalni. Viszont, hát az, hogy tényleg kellemetlen ez az ügy, és hogy nem, tehát itt nem a kormány az ügyek ura, az látszott abból is, hogy hogyan lett kommunikálva, ugyanis először nem a kormány kommunikálta, hanem a Direkt 36 hozta a nyilvánosságra, hogy mi készül. Innentől kezdve már nem a kormány irányította a kommunikációs eseményeket, hanem a kormány kritikus médiumok, és hát valóban egy kicsit próbálnak ebből kihátrálni, és én azt is látom, hogy ennek a kihátrálásnak a része, vagy a figyelemtől való elterelésnek a része az, hogy szemérmetlen, már-már szemérmetlen jóléti intézkedést helyezett kilátásba Orbán Viktor tegnap és ma, akkor, amikor bejelentette, hogy mintegy 1,1 millió család több százezer forintos választási ajándékot fog kapni 2022 elején. És én erről írtam is a Magyar Hangban, még múlt héten, amikor még nem tudtam erről az ajándékról, hogy amikor majd azt fog dönteni, hogy Fudan Egyetem zavaros ügye, vagy azt fog dönteni, hogy számos család kap választási ajándékot, akkor vajon mi fog jobban dönteni? Én azt gondolom, hogy azoknál, akik nem eleve gyűlölik Orbán Viktort, meg nem megáltalkodottan Fidesz ellenesek, azok hajlanok arra, hogy megköszönjék ezt a választási ajándékot, és adott esetben a Fideszre szavazzanak. Ja. Tehát ez most egy új téma, tudom, hogy ez nem ez volt most az eredeti téma, de ez úgy jön ide, hogy szemmel látható, hogy mielőtt még a Fudan ügy túlságosan elmérgesedne a kormánypártok számára, be kellett dobni ezt a választási ajándékcsomagot az embereknek, hogy innentől kezdve elsősorban ne a Fudan Egyetem legyen a téma, legalábbis a politikailag kevésbé elkötelezett körében ne, hanem elsősorban az legyen, hogy apám, anyám most 400 ezer forintot fog kapni a családunk, vagy 600 ezeret, vagy 800 ezeret, inkább erről legyen szó.
Igen, de a párhuzam nagyon, nagyon nyilvánvaló az olimpiával. Tehát ott is abban a pillanatban, hogy a Fidesz látta, hogy politikailag neki ez káros lesz, abban a pillanatban a végtező legnagyobb projektjéből vissza tudott táncolni. Más kérdés, hogy a pénzügyi részét azt megvalósítják, tehát a lopás része azért valószínűleg abból teljesülni fog. De most, hogy ebből viszont hogy tudja kiúzni a fejüket a hurokból, az nagyon érdekes, mert most speciál Kína fog rájuk megharamudni. Mert Kína szenved vereséget, hogyha Magyarországon nem lesz Fudan Egyetem.
Hát húzni kell az időt. Tehát most én azt látom.
Ez, hogy a Gulyás Gergő eltolta, jó, hát az majd évekkel később lesz. Érdekes, de ez is nevetséges, aki ott van, nem kérdezi, tehát akkor miért vittétek be a parlamentbe? Hogyha ez évekkel később érdekes. Tehát bármit nézek, ez az egész annyi sebből vérzik, ahány csak létezik. Tehát ez egy teljesen végig gondolatlan Viszont tudjuk, hogy több mint két éves projekt, tehát ez azért
MNB-nél kereste egyébként a gyökereket. Igen. Ugye Matolcsinál dolgozik a Horváth Levente, a Horváth Bélának a fia, akitől az egész ötlet számolt, ezt nyilván a Matolcsi behetette az Orbánt, aki rácuppant, és innentől beindult a Bicskéig vezető kisvasút.
De azért ennek a környezetét nézzétek meg, hogy 40 napon belül háromszor vétózik az Unióban Magyarország, mint Kína szóval esetében, hogy még mindig nincs esély arra, hogy a Belgrád-Budapest vasútvonalnak a pénzügyi feltételeit megtudjuk, mert titkosították, és akkor még elmondom a túlárazott lélegeztetőgépeket, a Sinofa, hogy hívják, én is azt kaptam, kéne tudnom, hogy annak a kereskedelmi ügynökeiként működő magyar kormány lényegében három hónapon keresztül mindent megtett. Tehát ha összerakod ezt a sok apró mozaik darabot, akkor a Fudan Egyetem ugye egyáltalán nem magában való, hanem mutat egy olyan külpolitikai orientációt, hogy mintha rájött volna az Orbán, hogy a Putin projekt az bukóba van, szép lassan leáll az oroszokról, mint ahogy Putyinnak meg is van a maga gondja. Viszont kiéleződött a világpolitikában már a Trump alatt is igen éles amerikai-kínai viszonyrendszer, és valószínűleg, hogy a következő éveket ebben az áldatlan harcba fogjuk tölteni. Csak mi azért valamilyen módon szövetségi rendszer, politikai orientáció, hagyomány, sok mindenben elvileg mi nem a kínai oldalon állnánk ebbe a küzdelembe, viszont azt látom, a magyar politika számtalan apró gesztusok sorozatát teszi meg azért, hogy azt lehessen érzékelni, hogy ugyan fogjai vagyunk a NATO-nak, meg az Uniónak, meg egyébként is az amerikai érdekszövetséget nem tehetjük meg sok szempontból, de ha megnézitek a számokat, a kínai-magyar külkereskedelmi reláció érdemben, volumenben nem bővül semmit sem.
És különben se nagy.
És hát mi ott nem számítunk, ezt már elsütöttem a Bolgár úrnál ezen a héten, hogy megnéztem, a 12. kínai nagyváros mérete vagyunk. Ez a 10 millió. Tehát onnan nézve mi olyan mértékben nem vagyunk tényező, hogy hiába fújjuk föl magunkat, hogy mi vagyunk Európában.
De jó, ha valaki meg tudja fúrni az Európai Unió közös akcióit.
Én szerintem, én azért hadd menjek tovább, régen is, ebben is így gondolom. Egyszerűen van piaci értéke annak, hogy az Unióban van egy vétójoggal rendelkező állam, amelynek az államfője úgy különben ezt értékesíteni kívánja. Nem ezen a piacon, hanem akármilyen piacon, akár Putyinnál, akár Kínánál. Csak ez a kisfiú egy dolgot nem tud, hogy se Putyinnal, se Kínával nem lehet szimmetrikus kapcsolatban lenni. Tehát mindennek tényleg ára van. Meg is fizetik. Ott megfizetik, de ugyanakkor csapdába is kötnek. Hát azért az nem véletlen, hogy a kínai eladósodás, meg az orosz eladósodás, ami sokkal drágább, és sokkal több megkötést alkalmaz, mint bármelyik IMF hitel, vagy most a legfrissebb uniós hitel. Hát ugyan már. Szóval az a szörnyű, hogy az Orbán miközben ezt a politikát a magyar belpolitikában úgy tudja előadni, hogy ő a szuverén, ennek a szuverenitásnak, amit itt most megesz a jó nép, egy jelentős része, ennek a szuverenitásnak amúgy baromi nagy ára van. Az Unió is megfizettet érte, mert azért sok szempontból kívülrekedünk sok mindenen. De az a szörnyűség, hogy ebben a kurválkodásban minden ponton szívni fogunk. Oroszok felé is, kínaiak felé is. Lehet itt eljátszani.
És Amerika felé is.
Amerika felé is. Ugye hát milyen nagyon komoly emberek vagyunk, de a NATO-ban ugye megakadályozunk az ukrán csatlakozást. Ezt most kiáll, ez így van, ugye, az Orbán kiáll, meg az ő külügyminisztere, és mi olyan kemények vagyunk, hogy az egész NATO behalt ukrán ügyben, mert ugye mi itten vétózunk.
Ugye az lesz a vége, hogy a vétójogot fogják felszámolni, ennek most már számos előjele van. Hát próbálom Orbán fejével is ezt nézni egy jó ideig, mert nem csak ennek a műsornak a kedvézlet, hanem szóval az Orbán is nyilván tudja, hogy ne tudná, hogy itten az európai országok meghatározó része is cinkelt lapokkal játszik. Tehát itt a németek és franciák is eljátszák néha a gesztus politizálás szintjén az, hogy az európai értékek és védjük az ujgurok meg innen. Miközben ez a két ország, például amelyik most már Anglia kilépésével, a meghatározó gazdasági erő, hihetetlen erővel nyomulta a kínai tőkepiacon, a kínai beruházásokon. Ha megnézitek, éppen ez a két ország, amelyik sokkal jobban érintett és él a kínai piacról. Tehát itt azt akarom csak kihozni, hogy az egész európai pozícióval komoly gondok vannak, mert a gesztus politizálás szintjén eljátszuk, hogy mi a két tömb között vagyunk, de az érdemi, például a gazdaságpolitikai szinten azért már sokkal grízesebb és sokszínűbb ez a helyzet, és szerintem az Orbán is azt látja, hogy neki a németek ebben ne ugassanak, mert a franciák, mert ezerszer jobban vannak beépülve a kínai piacra, mint
sőt,
mi.
Sőt, bocsánat, tavaly év végén az Európai Unió német elnökséggel akart szabadkereskedelmi, illetve kereskedelmi megállapodást kötni Kínával.
Amit na aztán de... a Biden fordulat miatt át kellett
volna. Hát meg az Európai Parlamentnek sem tetszik.
Csak egyetlen dologban van azért aránytévesztés, hát azzal együtt, hogy én azt gondolom egyébként, mert hogy az uniónak azért is van igen nagy értelme, mert mondjuk hosszabb távon azért egy ilyen rendkívül gazdasági értelemben iszonyú erős és potens ország, mint Németország a maga 80 millió polgárával sem fog tudni a globális játszmákban labdára rúgni, de azért jelen állás szerint... Jó, érted, most ezt mértékkel...
A Németország negyedik helyezett a
világgazdaság
egészében. Nem vagyunk.
Ez túlzás, hogy nem tud labdába rúgni.
De mondtam én ilyet, hogy nem tud labdába. Azt mondtam, hogy hosszú távon nem fog tudni. Nagyon erős versenytársak emelkednek föl, élükön Kínával, de a Vietnám Brazíliáig, tehát globális versenyre, nem egyszerűen ezek a viszonylag kis piacok. Amúgy meg épp azt akartam mondani, hogy miután azok a gazdasági alkuk, amik mondjuk adott esetben Németország és Kína között vannak, azok sokkal inkább szimmetrikus kapcsolatok, hiszen nem a kiszolgáltatásra épülnek, hanem a bizniszre. Márhogy két egyenrangú fél, de nem tudom, hogy mit lehetett ezen félreérteni hosszabb távon, de mindegy. Két gazdasági értelemben egyenrangú fél, piaci méreteket illetően is, meg mondjuk a kínai tőkeimport szempontjából fontos államok, mint az, hogy arra, hogy felépítsünk egy szaros vonatot az ő pénzükből. Tehát a kínaiak most úgy bánnak velünk, mint az afrikai mini államokkal, Németországban evidensen nem. És én szarok arra, hogy egyébként most Orbán Viktornak a lelke ebből a tekintetben, és amikor ülnek a vacsora mellett, hogy hát ezek a rohangállomások is üzletelnek a kínaiakkal. Hát ez érdektelen, és egy nagyon rövidlátó felfogás. Arról nem beszélve egyébként, ki mondta? Ugye szemére hányák az ellenzéknek, hogy a kínai kapcsolatok építésében részt vettek idáig. Senki nem mondott olyat, ugye, az ellenzéktől se, meg én se gondolom, bár ez mondjuk kevésbé fontos, hogy ne legyenek erős kínai kapcsolataink, meg hogy ne legyenek akár az oktatás ügyben. Nem mondtam, hogy ne menjenek diákok Kínába tanulni.
Nekem a Fudan Egyetemmel se lenne baj, csak miért nekünk kell fizetni, és miért nekünk kell beletörődni, hogy kínaiak építik, miért kell beletörődni, hogy a társaság, amit létrehoznak, az 51-49%-ban a kínai döntési dominanciát jelenti. Tehát jó, hogy mondtad, mert akkor kénytelen vagyok korrigálni magam, nekem nem azzal van bajom, hogy ebben az éleződő versenyben, ami a világ nagy részének kiszolgáltatott helyzet lesz, hogy vagy Amerika, vagy Kína, hogy Magyarország Kínára is tesz és persze építi Kínával, ezzel nekem nincs bajom, nekem sőt, még okos politikának is tartom, hanem
szóval
az a gond, amit te mondtál, hogy ezt nem lehet viszont a szó nélkül hagyni, hogyha ezt ugyanúgy teszik, mint a kiszolgáltatott dél-amerikai meg afrikai országokkal, hogy olyan függés, mint ami a klasszikus gyarmati függés, ott, hogy akkor legalább, mert ahogy a németek meg franciák, hogy valahogy törekedni a kölcsönös előnyöknek a kapcsolatára, és ne ennyire kirívóan, mert ebben az egész Fudánban szerintem az arcpirító egyszerűen a nemzeti nézetet szed, hogy ennyire nem vagyunk kiszolgáltatva, hogy ez
kelljen. Most az ellenzék egyébként át tudta venni a Fidesz szerepét, mert korábban a Fidesz beszélt sokat a nemzeti érdekek védelméről, most meg az ellenzék tudott ebbe a pozícióba menni, hogy most én védem a nemzeti érdekeket a magyar kormány ellenében.
És ennek ellenére ennek jó. Egy rövid témánk marad még, uraim, ez is kapcsolódik Kínához. Ugye ha azt mondom, hogy önmagában, hogy hazudott a kormány, akkor most nem dobja senki anyat magát, de úgy néz ki, ugye a
különböző... Képzeld el ezt a vezető hír. Nem hazudott a kormány.
Igen.
Fantasztikus, ekkora betűk kell.
Tehát most úgy néz ki, hogy mégse fogadják el a keleti vakcinákat majd Európa országaiban, pedig ők garantálták, hogy el fogják fogadni.
Pontosabban megtehetik.
Én is.
Pontosabban nem zárják ki, hogy elfogadják, de ez az adott országoknak lesz a
kétoldalú döntések.
Nehéz dolog úgy hazudni, az ember nem ismeri a valóságot, az igazságot. Szóval fogalmuk nem volt, hogy elfogadják, vagy nem, amikor azt mondták, hogy majd el fogják fogadni, és a vége egyébként könnyen lehet, hogy az lesz, hogy majd el fogják egyszer fogadni.
Igen. Tehát főleg így, hogy a WHO már a Sinopharmot egyébként...
Igen, egyébként miután az orosz vakcinának is alapvetően jó a híre, a Lancet vizsgálata óta, tehát én még azon se lepődnék meg, hogyha előbb-utóbb azért csak az orosz vakcina is átmenne a szűrőn.
Szerintem az már inkább úton van, ahogy figyelem az egyes országokat, ugye elkezdődött Angliától ez, és aztán gyűrű. Ott szerintem azzal nem lesz gond, de hát én nem szeretnék az 1 millió virológus országában 1 millió 1. lenni.
Miért?
Hát mert annyira meglep, hogy minden társadalmi réteg, minden korosztály érteni kezdett ehhez, hogy én egyet tudok tenni, hogy csökkentem a számukat, hogy elfogadom, amit a nálam okosabbak mondanak ebbe, de átkerült ez az egész oda, ugyanabban az ótvaros politikai értelmezés tartományban, nem lehet már értelmet lehelni bele. Ez már csak a vírus miatt is gond. Meg az egészből az alapvető tanúságok levonása. Mert lehet, hogy akkor magyar nemzeti érzelmük nem fertőz a vírus, ha jó vakcinát választ, ha ilyen nyugatsegnyaló soros ügynök meg a Pfizer után rohangál, akkor az meg megérdemli, ha nem kapsz, vagy nem szeretni, mert ebbe az irányba tolódott a diskurzus, hogy lassan ugyanaz a szereposztás kezdődött, hogy nem árt.
De hát nem nagyon tud máshova rendeződni. Hát ugye vannak a magyar politikának beállott rögzülései, beállott vonásai, tehát hogy politizál egymással a kormány meg az ellenzéke, és miután ráadásul választások előtt vagyunk már egy évvel, emiatt pláne politizálódik ez a kérdés is, és hát mindegyik fejél én azt látom, hogy arra törekedett alapvetően az elmúlt fél évben, meg egy évben, hogy fogást találjon a másikon. Az ellenzék ugye a magas halálozási adatokból próbált fogást keresni, találni, részben szerintem egyébként talál csak nem eléggé, hiszen ugye egy kutatás szerint a magyarok egy része nem tud arról, hogy rengetegen meghaltak. A kormány pedig abból próbált fogást találni, hogy megy előre az oltás, illetve itt hívom fel arra a figyelmet, hogy az ellenzék nem tudott kellőképpen következetes vakcinapolitikát, meg enyhítési politikát folytatni, hiszen január-februárban, amikor már Magyarországra is betört a harmadik hullám, akkor Újhelyi István azt mondta, hogy nyitni kék, igaz, hogy ésszer, de nyitni kék, aztán jött a momentum, hogy szintén, hogy nyissunk, miközben egyre több lett a halott aztán később. Tehát az ellenzéknek tényleg fel kéne mutatnia, hogy ő jobb, szakértő, jobban ért hozzá, mint az Orbán kormány, de az ilyen dolgokkal ezzel rontotta az esélyt.
Sose fog ez a dolog valójában ebben, hogy is mondjam, valamiféle megkönnyebbülésre zárulni, ráadásul még nem is tudjuk, hogy mi lesz ősztől. Fogalmunk nincs. De figyelj ide, az, hogy az Orbán például azt jobban átlátja, mint az ellenzék, és ezt nem számom az ellenzék, nem hányom az ellenzék szemére, hogy a magyarok, a drága magyarok testvéreink egy jelentős része, amelyik nem halt meg, szarik arra, hogy a magyar testvéreinek egy része meghalt. Ez egyszerűen nem érdekli. Mert ez aztán már súlyosan felfoghatatlan a számomra, hogy mennyire érzéketlenül reagál ez a magyar társadalom, hogy mitől lesz az politikai vita egyáltalán? Hát mi a célja az egészségügynek? Mi a feladata az államnak? Hát talán nem az, elsődlegesen, hogy ne halljon meg a másik ember? Hogy lehet azt egyáltalán a politikai vita tárgyává tenni, és miért nem evidens az, hogyha láthatóan érzékelhető, hogy nem konkrétan tudhatóan sokan halnak meg, akkor itt probléma van. emberek.
Hát ezt fölismerték elég gyorsan, ahogy a
ki ismerte föl?
A Fidesz, meg a kormány, ahogy a Pesti úti idős otthon halottait rákenték, az akkor éppen 4 hónapja főpolgármester karácsonyra. Én tudom, hogy nem erről beszélsz. Csak persze, hogyha a halottak számát mindenki, a veszteség mértékét mindenkivel közölték volna, akkor az ország másképp gondolkodna, de hát erre jó, hogyha van egy külön
nem vagyunk biztos.
Külön az, koordinált a rendszer.
Az elmúlt 11 évben az embereket jobban felháborította a netadó, mint az, hogy 30 ezeren meghaltak. Tehát sajnos ezt kell, hogy mondjam. Vagy emlékezzünk csak vissza a cigány gyilkosságokra, a sorozatgyilkosságra, hogy én nem érzékeltem azt, hogy mi magyarok nagyon megrendültünk amiatt, hogy ártatlan emberek sorára támadtak bestiális módon. Nem igazán volt gyászmunka, és én tartok tőle, hogy valahogy így lehettünk annak idején a holokausztal is.
Viszont az emlékművet kiutálták, a roma gyilkosságoknak az áldozatainak az emlékművet, és most sem látom egyébként, eltekintve azt az egy privát maszek kezdeményezést, ami van, hogy az állam szeretne egy emlékművet azoknak, egyébként akik meghaltak.
Mennyire nem érzi, tényleg most egy csomó dolog a közvélemény számára, médiától és minden kutyafülétől függetlenül teljesen nyilvánvalóan prezentálódik. Utaltál ugye a vakcina, ne legyünk vakcinás szakértők. Én sem vagyok, én is elfogadtam a kínait. Megkaptam kutyafülel, mindegy. És mondjuk, az egy egyszerű tény, tehát nem egy tocsikügy, vagy nem tudom micsoda. Egy egyszerű tény, hogy az mégiscsak föl kéne, hogy tűnjön, hogy egyetlen olyan vakcina, ahol a két állam közé, és eladható ezzel a dumával, hogy a kínaiak kérték, hogy legyen egy közvetítő cég.
Ja, és sokkal drágább.
A kínaiak kérték, jó, a kínaiak szeretnek seftölni, tény.
Igen, de
az uniós vakcinával nem lehet seftölni, az oroszokéval sem valamilyen okból nem lehet seftölni.
Mert nem volt elég belőle.
Ez ez a járvány érintette ezt szegény kis magyar társadalmunkat brutálisan, egyedül a három leggazdagabb magyar, a harmadával meggazdagodott ez alatt az idő alatt, úgyhogy ne szomorkodjanak, mert van sikertörténet is ebben a kis társadalomban. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.
Hello, viszont.